1662 derekán John Grant egyszerre érezte magát boldognak és szomorúnak. A londoni emberek halandóságáról írott műve több évtizednyi adatot dolgozott fel. Hatalmas munkát mögötte, emiatt méltán örülhetett. Az eredmény viszont aggasztóan hatott rá. A Londonban bejegyzett keresztelők és temetések dátumai alapján könyvében arra a következtetésre jutott, hogy a brit birodalom fővárosában a lakók várható átlagéletkora mindösszesen 27 év. Továbbá a város lakosságának a 65%-a meghal, mielőtt elérni a 16. életévét. Grant tehát belenézett az adatokba, akár egy üveggömbbe, és látta a jövőt. Azt ugyan még nem tudta megmondani, adatok hiánya miatt, hogy miként jósolható London egy-egy lakójának például a mozgása, vagyis hol lesz egy adott pillanatban. És bár maga is leírta, hogy a demográfiai elemzések eredményei meglepő módon kiszámítható, előrelátható jelenségekre mutatnak rá, azt azonban még csak nem is sejthette, hogy ezzel a kutatással egy új tudományág alapjait fektette le. És ez a majdani új tudományág 350 év múltán már nem csak a várható élettartamot, hanem mindennapi viselkedésünket is képes előrejelezni. Ez pedig nem más, mint a humán dinamika tudománya.
Az emberi dinamika az, amit az ember csinál. Tehát a dinamika szó az égében az időbeli változásra utal. Tehát egy olyan típusú jelenségre, amely időben valamilyen módon változik. Tehát minden tevékenységünk, amelyik valamilyen módon rekurens, tehát hogy újra és újra megtesszük, és ez időben történik, az valahogy az emberi dinamikával kapcsolatos.
Barabási Albert László, Bostonban élő magyar származású statisztikus fizikus, akinek az emberi dinamikáról szóló kutatásaira a Nature magazin címlapja hívta fel a figyelmet 2008. júniusában. Barabási és kutatócsoportja vizsgálódásainak előterébe az emberi viselkedés kiszámíthatósága került, vagyis hogy adatok ismeretében jósolható-e a viselkedésünk.
Mi rengeteg különböző dolgot csinálunk, igaz, olyan a napunk során, az évek során és így tovább. Dolgozunk, alszunk, szerelembe esünk, kapcsolatokat teremtünk és így tovább. Ez valahol mind az ember dinamikához tartozik. Az valóság az, hogy reménytelen ezeket mind kezelni és egyszerre tanulmányozni. Úgyhogy pillanatnyilag az emberi dinamikának arra a részleteire koncentrálunk, amelyeket valamilyen módon mérni tudunk.
Ha egy tudós, egy fizikus mérésről beszél, annak az eredményei adatok. A humán dinamika tudománya azonban egy olyan, látszólag kiszámíthatatlan vizsgálati tárgyal foglalkozik, mint az ember. Márpedig mindjárt tudjuk, egyénenként elég kiszámíthatatlanok vagyunk. Ha azonban tömegében kezdjük el önmagunkat vizsgálni, rögtön meglepetések érnek bennünket. Kiderül, hogy munkanapokon többségünk rendszerint ugyanakkor kell. Naponta nagyjából ugyanabban az időben lép ki a lakásból, azonos, megszokott útvonalon megy a munkába. Kérdés persze, hogy mindezt hogyan lehet tudományosan vizsgálni. Mivel a humán dinamika adatokkal dolgozik, ezért mozgásunkat adatokkal kell jellemezni, leírni.
Amit itt látunk ezen a térképen, ez az én trajektórián Bostonon belül egy néhány napon keresztül. Honnan tudjuk, hogy hol jártam? Úgyhogy néhány hónapon keresztül egy GPS órát hordoztam mindig, amely pontosan gyűjtötte az én helyzetemet és az én hogyan mozgok a városon belül. Ha ránézek erre a trajektóriára, számomra semmilyen módon nem véletlenszerű. Én pontosan tudom, hogy mikor és hova megyek és miért teszem azt. Akkoriban, amikor ezt összeszedtük, akkor itt laktam. Itt volt az intézményem, amit igazgatok a mai napig. Itt van a Harvard irodám. Tehát én nagyon is tudom azt, hogy mikor és hol és miért kellett nekem oda mennem. Viszont egy külső szemlélő számára egyáltalán nem nyilvánvaló az, hogy én mikor, hova megyek. Egy külső szemlélő számára ez a pálya valójában véletlenszerűnek tűnhet. Hogyha ez a pálya valóban véletlenszerű, akkor megvan a matematikai elméletük, amelyikkel leírjuk.
I'm often reminded of Isaac Asimov's Foundation trilogy, where Harry Seldon invents the science of, I believe it was called social history.
Doyne Farmer, fizikus, aki pályája elején a káosz elmélet és a roulette fizikájának tanulmányozásával foglalkozott. Az elsők között ismerte fel a nagy felbontású adatok jelentőségét a pénzügyi elemzésekben.
So in this he imagines that you aren't able to predict the motions of individuals who are largely random, but rather you can predict the behaviors of groups of people, and when the groups get larger, you can predict those better.
Az átlagember 93%-ban jósolható. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy elvileg, hogyha valakinek a kezébe került, tegyük fel az én hol létem az elmúlt három hónapban, úgyhogy óránként lehet tudni pontosan hol vagyok, akkor elvileg írhat egy olyan számítógépes programot, aminek segítségével 93%-os pontosággal meg tudja mondani, hol leszek hónap délután, ami azt jelenti, hogy ez a program körülbelül 100 esetből 7 esetben fog tévedni, 93 esetben valóban eltalálja, hogy hol vagyok. Tehát ez egy nagyon nagy szám. Ez szerintem egy megdöbbentően nagy szám, ez számomra is megdöbbentő, amikor ezt csináltuk, azt reméltem, hogy 20-30% lesz maximum, amikor elkezd kutatást, az, hogy 93 lett, az nem is álmodtam volna soha, hogy ezt ilyen nagy számot lehet elérni.
Ő főhősünk, Dávid. Tudható róla, hogy minden nap 7 óra 25 és 7 óra 35 között hagyja el a lakását. 7 óra 50 körül ér a 18-as villamos megállójába, és ha kis szerencséje van, nem késik el a munkahelyéről, ahol reggel 8-tól délután 2-ig dolgozik. Általában egy hentes üzletben vacsorázik 17:45 körül, és utána rendszerint találkozik egy kis kocsmában a barátaival, akikkel legurít néhány sört. Ha semmi nem jön közbe, akkor este 8:30-re ér haza, és otthon még olyan 11:30-ig átnézi a levelezését, szemmel tartja a tőzsdei árfolyamokat, és szörfözik a neten. Az éjfél már ágyban találja. Ha adatokra van szükségünk a statisztikai értelembe vett jósolhatósághoz, legegyszerűbb, ha például Dávid telefonhívásainak listáját vizsgáljuk meg. Ebből kiderül, hogy az elmúlt 6 hónapban naponta átlagosan 12-szer, 2 óránként hívott föl valakit. Ebből nem derül ki, hogy legközelebb mikor telefonál. De ha feltételezzük, hogy hívás kezdeményezési szokásai véletlenszerűek, akkor a helyzet más. Sok minden kiszámolható. És ebben egy a 18-19. Század fordulóján élt francia matematikus fizikushoz, Simeon Denis Poissonhoz fordulhatunk segítségért.
Poisson azt próbálta megérteni, hogy a jogi rendszerben mi a legmegfelelő döntési folyamat. Tehát, hogy az esküdtek hogyan döntsenek, és mi a valószínűsége annak, hogy egy bizonyos esküdtszék valóban el fogja ítélni a bűntest, és fel fogja szabadítani a nem bűnösedjét.
Korszakalkotó művében Poisson megmutatta, hogy egy átlagos esküdt tévedésének valószínűsége kiszámítható. Ehhez mindössze az adott évben lefolytatott perek és elmarasztaló ítéletek számát kell ismernünk. Ezekből a számokból és egy általa levezetett formulából Poisson kimutatta, hogy az egyes esküdtek az esetek 75%-ában hoznak helyes döntést. Poisson azzal az egyszerű, de súlyos feltevéssel élt, hogy az emberi viselkedés véletlenszerű. És ha egyszer ott ülök az esküdtek padján, gyakorlatilag csak annyit lehet tudni rólam, hogy átlagosan az esetek meghatározott százalékában ismerem fel az igazságot. Ezzel Poisson egyenlőségélet tett a kiszámíthatatlanság és a véletlenszerűség között. Majd ezek után kimutatta. Ha elfogadjuk, hogy az emberi viselkedés véletlenszerű, egyszerűen kiszámíthatóvá is válik. Hogy jobban megértsük Poisson előrejelzését, térjük vissza hősünk telefonálási szokásaihoz. A tudós képlete alapján ki tudjuk számolni, milyen valószínűséggel fog telefonálni a következő órában. Elég nagy, mint egy 60%-os eséllyel. Vagy hogy milyen valószínűséggel kezdeményez ennyi idő alatt 5 hívást. Elég csekély, mindösszesen 0,2%. A formula alapján annak az esélye is meghatározható, hogy egész nap egyszer sem telefonál, de ez csupán 0,1%. Ez alapján persze jósolni nem lehet, de a telefontársaságok mérnökei jó hasznát veszik, amikor egy mobil átjátszó torony kapacitásáról döntenek.
Valójában az életünkben rengeteg rutin van. Igaz, éjszaka alszunk többnyire, nappal ébren vagyunk, nappal dolgozunk, körülbelül ugyanazokra a munkahelyekre menjünk vissza a hétköznap, vasárnaponként, szombatonként, többnyire ugyanazokra a szórakozó helyekre menjünk, ugyanazokra a vendéglőbe jelenik meg, és így tovább. Viszont érdekes módon erre nem emlékszünk. A memóriánkban pontosan az van jelen, aktívan, amikor eltértünk ettől a motivumtól.
Az emberi viselkedés bizonyos helyzetekben kiszámíthatatlan. A közelmúltban Dávid megszokott életrendjét is felborította néhány esemény. Most nem részletezett okok miatt kidobta a barátnőjét. Létszámleépítés miatt elvesztette munkahelyét. Viszont sikerült elkerülnie egy buszbalesetet. Vannak helyzetek azonban, amikor az érzés, a tapasztalás vagy az intuíció kevés, amikor csak a racionalitás adhat garanciát, hogyan fogunk viselkedni valójában. Ezt legprecizebben a biztosítók próbálják előrejelezni.
Valamilyen módon a vezetési tapasztalatot megpróbálják, illetve megpróbáljuk mi is előrejelezni. Például megpróbáljuk előrejelezni azt, hogy kik fognak balesetet okozni. Akik már sok balesetet okoznak, azok újra balesetet fognak okozni. Van egy olyan életkor, olyan 35-45 között, amikor legkevésbé okoznak az emberek balesetet, idősebbek, fiatalabbak ennél többet.
Bencúr András alkalmazott matematikus, doktori fokozatát az MIT-n szerezte. Kutatási területe az adatbányászat, üzleti intelligencia és a kereső technológiák.
Aki 10 éve balesetmentesen vezet, ugye a bónusz 10-es kategória, az nem nagyon szokott balesetet okozni. A többi kategória az igazából nem annyira jó.
Nobody can predict future, absolutely nobody. What you can predict is risk. In other words, you can predict the probability of something happening. Insurance companies do this when they charge you insurance for your car, your house, or your life. They know very well how to predict the risk based on fairly few parameters, like your age and your medical condition, or your car's condition, or how many times you were arrested by the police.
Eugene Stanley, a statisztikus fizika megkerülhetetlen alakja, a Boston University professzora, az ELTE díszdoktora. Átütő eredményeket ért el többek között a kritikus jelenségek, a rendezetlen rendszerek, a DNS szerkezete és a gazdasági folyamatok elemzése és modellezése területén is.
So and they predict risk, but they cannot predict that you're going to have a car crash or you're going to die. I mean, this is, and it is roughly as absurd to predict anything. Nobody, people who predict successfully were lucky. Or they had a good eye to avoid failure. And one way to be successful is simply to avoid failure.
Nem csak a biztosítók alkalmazzák az emberi dinamika szabályszerűségeit, amikor megpróbálják megjósolni bekövetkező baleseteinket. Számos cég szeretné növelni bevételeit azzal, hogy igyekszik minél jobban megismerni szokásainkat, érdeklődésünket, választásaink motivációit. Ezzel a tapasztalattal szembesül Péter, amikor New Yorkban, kedvelt kávézójában átfutja a leveleit. Péter egyébként Dávid barátja. Temesváron született, New Yorkban él, és a Shanghai Egyetem film és televíziós művészetek tanszékének vendégelőadója. Az egyik közösségi oldalon egy könyvet ajánlanak a számára, ami azonnal felkelti az érdeklődését. Péter rögtön rákeres egy internetes könyvszolgáltató websájtján, és legnagyobb meglepetésére nem csak azt az egy könyvet ajánlja fel neki a rendszer, hanem 8 másikat is. Persze az ajánlás önmagában nem okozna neki meglepetést, csak hogy a könyvek többsége szerepelt a saját listáján, azok között a könyvek között, amelyeket szándékában áll megvásárolni. Elképzelése sincs arról, honnan tudhatja ezt a rendszer. Ismerné talán az ízlését?
Igyekszünk megvizsgálni a tényleges mintákból azt, hogy vajon miért érdekli a felhasználót valami, mert ez alapján következtethetünk arra, hogy mi lehet az a következő, ami érdekelni fogja.
Tigda Monkos programtervező matematikus. Az e-kereskedelem és a kábel tévés szolgáltatások területén működő ajánlórendszerek fejlesztésével foglalkozó Gravity kutatási igazgatója.
És akkor itt olyasmiket vizsgálunk például mondjuk filmajánlások esetén, hogy milyen sorrendben nézi meg az adott filmeket a felhasználó, azokat hogy értékeli. Nyilván, hogyha először egy nagyon jó filmet néz meg, akkor ahhoz képest a következő, ami elég jó, de azért mégsem annyira, az rosszabb értékelést kap. Ezért ezt a szempontot is figyelembe kell venni, amikor mi az egyes értékeléseknek a hasznosságát vizsgáljuk, hogy milyen sorrendben történtek meg az értékelések.
Nyilván, hogyha te csinálnád a webboltot és nem használnál ajánlórendszert, akkor azzal kezdenéd, hogy kirakod a legnépszerűbb termékeket, vagy az akciós termékeket.
Fogaras Dániel szoftvermérnök, webes kereső algoritmusokból doktorált a Budapesti Műszaki és Közgazdasági Egyetemen. Karrierjét a Google-nél kezdte. Jelenleg a Scarab Research tudományos igazgatója, az offline logelemzés és adatbányászati kereső algoritmusok szakértője.
Második lépésed az lenne, hogy egy adott könyv alá kirakod az adott kategóriában legnépszerűbb termékeket. Ezeknél a fajta dobozoknál, vagy ezeknél a fajta ajánlásoknál lényegesen és nagyságrenden jobb az, hogyha mi alaposan belenézünk a te történelmedbe, és alaposan belenézünk a termékeknek a történelmébe, azok közötti összefüggésekbe, és ebből próbálunk az adott kontextushoz és az adott személyhez passzoló ajánlást.
Ahogy már tudjuk, Péter Temesváron született, New Yorkban él, és a Shanghai Egyetem film és televíziós művészetek tanszékének vendégelőadója. A munkája miatt szeptembertől júniusig tartózkodik az egyetemen. Rendszeres időközönként látogatja meg a családját, és ilyenkor Budapesten is szakít időt arra, hogy találkozzon a barátjával egy belvárosi cukrászdában. A repülőjegyet az interneten rendeli meg és fizeti ki, így jól látható, hogy évente 4 alkalommal találkozik a két barát, vagyis átlagosan 3 havonta. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth. Péter épp most érkezett Ferihegyre, ahol majd 5 óra várakozási ideje van. És ugyan előző este megbeszélte barátjával, hogy az kimegy érte, Dávid elfelejtette beállítani telefonján az ébresztést, így elaludt.
Hello. Peti. Na, Peti, szóval. Mert mennyi az idő? Nem, persze, semmi gond. Nem, ott vagyok, 20 perc, mindjárt, persze.
Hiába tehát, hogy az adatokból valószínűsíthető a két barát találkozása, ha az emberi tényezők kiszámíthatatlansága, Dávid feledékenysége, majd elalvása, kis hiány meghiúsítja azt.
Szia! Mennyi idő még?
Nem tudom.
Sietek.
Nem lehetetlen megjósolni tény.
Igen, ha dugóban ülünk, hajlamosak vagyunk azt hinni, Budapest nem egy hétköznapi nagyváros. Ilyenkor gondoljunk inkább Delhi-re, Rio de Janeiro-ra, Bangkokra, Melbourne-re, de még hosszan sorolhatnánk. De találunk-e kapcsolatot a dugók és az emberi dinamika tudománya között?
I'm a professor for physics of transport and traffic, and we are working for more than 10 years on road traffic.
Mihály Schreckenberg, a Duisburg Essen Egyetem első szállítási és közlekedési fizika tudomány professzora. Jelenlegi kutatási területe az online forgalom, a közlekedési előrejelezhetőség.
The problem with traffic forecast is that if you transfer this to the drivers, maybe they behave in a completely different way. Whereas if you forecast jam, nobody will drive there and no jam will develop. So the problem is, what is the reaction of the drivers on the transfer of the information? And this is one of our goals in the research. So we would like to include the driver reactions on the information, and this is like a feedback loop, so we have to iterate this several times to stabilize this loop and to see what will at the end come out.
A humán dinamika eredményeit felhasználva, tehát a jövőben egyénre szabott dugó elkerülési térképeket kaphatunk. Így a dugóba került autósokat egyéni helyzetüknek megfelelő, egyéni menekülési útvonalakra lehet irányítani, az összegyűjtött adatokból levont következtetések alapján. Azonban addig, amíg ez nem áll a rendelkezésünkre, mindenki egyéni túlélési technikákat alkalmaz.
Szia! Igen, azt szeretném kérni, hogy nézd már meg, Lici, hogy merre tudok kerülni a reptér felé. Mama bekapcsolt? Szuper! Akkor az internetet keresd meg. Igen, ott alul. Kék. Igen. Ebeti. Jó? Oké? Nincs kapcsolat.
Hogyha azt a vonalat akarjuk a városban kijelölni, mint fő közlekedési vonal, amely a legegyszerűbben közelíti meg a városnak a központját, amikor a város környezetéből érkezők úgy tudnak keresztül haladni a városon, hogy a legrövidebb úton haladjanak keresztül, akkor nyilván mindenki a város központba akar haladni.
Locsmándi Gábor okleveles építészmérnök. Részt vett a budapesti városfejlesztési koncepció kialakításában, a településtudományok hosszú távú kutatására vonatkozó javaslat kidolgozásában.
Két dolog szükséges emiatt. Az egyik, hogy megtaláljuk azokat a vonalakat, amelyek elkerülik a központot, másrészt pedig hát szükséges valamilyen mértékű forgalomcsillapítást is végrehajtani a városoknak a központjában.
Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy vajon előre kiszámítható-e, nagy valószínűséggel megjósolható-e Dávid és Péter találkozása a reptéren, akkor a válaszhoz rengeteg, folyamatosan rögzített adatra van szükség. A humán dinamika tudománya a rendelkezésre álló adatok elemzésére épül. Napjaink egyik legjelentősebb adatforrása a mobiltelefonunk. Mivel a szolgáltatók rögzítik a hívások indításának és fogadásának földrajzi paramétereit is, a készülékünk és az adótornyok segítségével, mint arról korábban Barabási Albert László már beszélt, az emberi mozgás is kutathatóvá, mérhetővé, matematikailag, statisztikailag elemezhetővé válik. Az emberek mozgását vizsgáló kutatásokból az derült ki, hogy a legtöbben nagyfokú rendszerességgel mozgunk oda-vissza, közeli pontok között. Legfeljebb néhány kilométert járunk be, mint esetünkben Dávid. Ha csak Dávid típusú emberek lennének, akkor mozgásukat a normális vagy Gauss eloszlás, azaz egy haranggörbére emlékeztető függvény írná le. De vannak olyanok is, akik rendszeresen, naponta sokkal nagyobb utakat, akár 15, 20, 50 vagy 100 kilométert tesznek meg. És vannak olyanok is, akik viszonylagos rendszerességgel átruccannak egyik földrészről a másikra, mint Péter. De nem két csoportról, a keveset utazók népesebb és a nagyobb távolságokat bejárók szűkebb csoportjáról beszélünk. A hatványeloszlás folyamatos átmenetet ír le a két véglet között. Ha mozgásunkat hatványeloszlás határozza meg, akkor a Péter típusú kivételek nem egyszerűen elfogadhatóak, de várhatóak is. Ha tehát a két barát mozgását vizsgálnánk, azt tapasztalhatnánk, hogy az amúgy napi rendszerességgel szűk körben mozgó Dávid körülbelül negyed évente egyszer elhagyja megszokott mozgásterét, amikor elmegy a Ferihegyi repülőtérre. Ahogy a Shanghaiban és New Yorkban otthonos Péter is negyed évente egyszer fölül a Budapestre tartó repülőre. Mivel az elmúlt időszakban negyed évente kettőjük mozgása a Ferihegyi repülőtéren összetalálkozott, komoly a valószínűsége annak, hogy ez most sem lesz másként. Hogy helyváltoztatásunk szabályszerűségeit könnyebben megérthessük, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek történetünk új szereplőjét, George-ot. George Washington az Egyesült Államok első elnöke. A Trentoni, a Princetoni és a Yorktowni csaták győztese, akit egyenes jelleme és elszántsága tett népszerűvé katonái között. Nem véletlen tehát, hogy az ő arcképe látható az $1-osban. De mi köze van George Washingtonnak és az $1-osnak főhősünkhöz? Kérdezhetjük joggal. Nos, neki semmi. Csupán annak, hogy hol és mikor bukkan fel George Washington $1-os képében.
I was at a physicist conference in Montreal in 2005, and after that, I visited an old friend of mine from school, from college. His name is Dennis Derryberry, and he's a cabinet maker in Vermont. And he asked me what I was interested in, and I said, I want to know more about how humans travel, how they move around.
Dirk Brockmann német elméleti fizikus, akinek kutatásai jelentősen hozzájárultak az epidemiológia informatikai elemzésének sikeréhez. Jelenleg a komplex biológiai és fizikai rendszerek szerkezeti és dinamikai jellegét kutatja, a Northwestern University tanára.
And I told him about air transportation and projects that we did earlier. And I said, I really want to know this in a more comprehensive way and everywhere. And then he said, well, have you heard about this website called wheresgeorge.com? And I had never heard of it. I didn't know what it was. And he explained to me what it was, that this is an online bill tracking system. And so the next morning he showed me the website, and I immediately knew that this is a treasure in terms of data.
A wheresgeorge.com tehát nyomon követi a megjelölt dollárbankjegyek útját az Egyesült Államokban. Az oldala következőképpen működik. Az ember beírja az Egyesült Államok egyik papírpénzének sorszámát a saját irányítószámával együtt, amivel lényegében a bank egy pillanatnyi helyét adja meg. Ezután felírja vagy rápecsételi a pénzre a wheresgeorge.com feliratot, és a szokásos módon elkölti. Aki rábukkan erre a webcímre, az a kíváncsiságtól hajtva esetleg belép erre az oldalra, beírja a megjelölt pénz sorszámát és a saját irányítószámát, és ezáltal a bankjegy új helyét is megadja. A megtaláló számára izgalmas lehet felfedezni a bankjegy történetét, mert az oldalon megtalálható az adott bankjegy minden korábbi előfordulási helye az Egyesült Államok térképén. Minél tovább utazik a pénz, és minél többen kattintanak rá, annál büszkébb lehet, aki elsőként feljegyezte. A lepecsételt bankjegyek közül a rekordert 2002. március 15-én jegyezték be az Ohio-i Daytonban. 2005. március 26-án a michigani Rodgardban látták, ami azt jelenti, hogy kibocsátása után több mint 3 évvel összesen 6700 kilométert utazott. Napi átlagban 6 kilométer. Amikor Dirk Brockmann megvizsgálta a bankjegyek feltűnésének jellegzetességeit, felismerte, hogy ezek a mozgások nem a korábbi kutatások előrejelzéseit követik. Ezen régebbi eredmények ugyanis azt diktálták volna, hogy két megtalálás között mindegyik nagyjából ugyanannyit utazzon. A megfigyelt bankjegyek mozgásával azonban volt egy kis probléma. Néhány bankjegy nem illett bele a véletlenszerű mintába. A kibocsátási helyüktől számított 2 hét múlva a New York-i bankjegyek 7%-a és a Jacksonville-iek 3%-a több mint 800 kilométerrel távolabbra került. És nem csak sokkal gyorsabban mozogtak a többinél, de az előre jelzett vándorlástól egészen eltérő mintát is követtek. Ugyanis pályájukat egy-két szélsőségesen nagy ugrás jellemezte. Dirk Brockmann azt tapasztalta, hogy a bankok feltűnése hatvány eloszlást követ, ami ebben az összefüggésben rendkívül jelentős. Arra utal ugyanis, hogy a bankjegyek útja leginkább a tudósok által lévi repülésnek nevezett pályaként írható le.
A légi mozgás nagyon hasonlít a véletlen mozgáshoz, de az szempontból, hogy minden pillanatban a molekula eldönti, jobbra, balra, előre vagy hátra fog lépni. A különbség viszont az az, hogy a távolságot, amit megtesz két ugrás között, az nem mindegy forma, hanem legtöbbször csak kis távolságot tudsz el a korábbi állapotához képest, néha viszont óriási távolságot tud megtenni ütközésnél.
A dollárbankjegyek mozgásainak feltárt szabályszerűségei vajon felfedezhetőek az emberek helyváltoztatási szokásaiban? És ha igen, milyen módon fordíthatjuk ezt a javunkra?
So there are all these dollar bills that are transported from one location to another location by humans that go. And so now if you take, say, 3 places in the United States, say, 3 big cities like Chicago, Los Angeles and New York, and you know that there are people traveling between these places, but there are also dollar bills traveling between these places because people take them from A to B. And the assumption is that the more people travel between two places, the more dollar bills also travel. So you can use this dollar bill flux between individual cities as a proxy, as an estimate for how many people travel between places. And that is exactly what you need if you A, want to find out how people travel and see what kind of general rules traveling obeys, and B, this is exactly what you need, this kind of information, if you want to develop models for, say, the spread of infectious diseases, which we also do in our research.
Héten belül kirobbanhat az influenza járvány hazánkban. A múlt év végéhez képest idén február 1-én
a média nap mint nap közöl beszámolókat a H1N1 vírus okozta megbetegedésekről. És itt van szerepe a Verge George kapcsán szerzett ismereteknek, illetve az emberi mozgás szabályszerűségeinek. Noha senkinek semmi köze hozzá, hogy mikor hová megyünk, a világot fenyegető fertőző betegségek fő oka éppen a mozgékonyságunkban keresendő. Ha engem megfertőzött egy vírus, amint kilépek a házam kapuján, jó eséllyel továbbadom valakinek, akivel összefutottam. Csak úgy, ahogyan a pénzek gazdát cserélnek.
The reason that we came to this question is related to statistical physics, because statistical physics is a field that actually asks questions about interaction between particles, interaction between atoms, interaction between molecules, and they build our material. All materials are coming from interactions. And since people are also interacting.
Shlomo Havlin, izraeli statisztikus fizikus egyetemi tanár. Kiemelkedő eredményei vannak a hálózatkutatásban, az epidemiológiában és a humán dinamika és az optimalizáció kapcsolatában.
So the analogy that what we know from physics, we know a lot about interactions of particles. We learn from these laws to find the laws of interacting between people, and we believe that this can help us to have some useful results and some laws that can help us to make better life, better human life. The question is how to make it to stop this spreading as efficient as possible. If we know the way people move, we know the interaction, we know all this information, and we have we describe it as in a network. That's our word for this. Network means if I connect to somebody and he connects to someone, that it's a link between us, and there is another link, and the links are on which the disease spreads.
A 14. században Európa teljes lakosságának 30-60%-át írtotta ki a pestis, más néven a fekete halál, amely egyetlen hullámban söpört végig a kontinensen. Néhány évtized alatt a betegség gyalogszerrel vagy lóháton bejárta egész Európát.
And what we have been focusing in terms of research in the last years is to integrate human behavior and mobility into epidemic models.
Alessandro Vespignani, fizikus egyetemi tanár. Kutatásai meghatározó fontosságúak voltak 2009-ben a H1N1 vírus elleni küzdelemben. Munkatársaival a komplex hálózatok és rendszerek interdisziplináris kutatásának elősegítésén dolgozik.
So to construct synthetic model for the world and the human mobility, how people go from one place to the other, how they commute from home to the school, to bring kids to school, how you go to a commute with work, how you get on a plane and travel to a faraway city, and hopefully on one side create tools for scenarios evaluation in which we look at, so for instance, what would be the best way to implement a travel restriction to slow down an epidemic, or how to best distribute any vaccine that we have to try to contain or mitigate the epidemic.
Alessandro Vespignani humán dinamikán alapuló, a H1N1 vírus terjedésének előrejelzésére irányuló kutatások 2009-ben a vírus kitörésének hajnalán azt modellezte, hogy terjed majd a vírus. Előrejelzése tökéletesen, 10-20 megbetegedés pontossággal bevált. Felszállunk egy repülőgépre, és 8-10 óra elteltével akár egy másik kontinensre vittük át a vírusainkat. Így hát a következő halálos járvánnyal kapcsolatban nem az a kérdés, hogy kitör-e, hanem hogy mikor, és ha már elért bennünket, milyen ütemben terjed majd, és hány embert fog érinteni.
I will tell you what we found, and it became now more obvious. that instead, for example, if you want to immunize, against some diseases, you immunize children. You know, you immunize. Usually, you need to immunize smallpox, for example, 99% of the people. Otherwise, it spreads. So what we find that instead of immunizing people randomly, to choose random people and immunize them, don't immunize them randomly, but check, immunize their friends only. Take only 30% of the friends, and this is enough to stop epidemics.
De térjünk vissza hőseinkhez. Dávid és Péter tehát a belvárosban beül egy cukrászdába. Előtte azonban Dávid pénzt vesz fel egy bankautomatából. A cukrászdában pedig Péter az utazása során készült fényképeket mutogat, és közben tartja a kapcsolatot más barátaival az interneten. Ez a jelenük, ez mindannyiunk jelene. Hisz a bankkártyánkkal, a telefonunkkal, az internet használattal adatokat hozunk létre, amelyeket kutatók hada folyamatosan elemez. A mindennapok során rögzített adatainkból pedig fogyasztási szokásainkra vonatkozó következtetéseket vonnak le.
A banki elemzéseink során a humán dinamika aspektusát lényegében több területen vizsgáljuk.
Rupert Péter a Maven 7 hálózatkutató Kft. Ügyvezető igazgatója. Vezetésével a cég 2010-ben a hálózatkutatás területén piacvezető szerephez jutott, egyedülálló és nemzetközileg elismert hálózatkutatási tapasztalatokra épülő üzleti szolgáltatásokkal.
Az egyik ilyen terület, hogy a bankoknak több esetben kihelyezett POS termináljaik vannak, amik lényegében a bolti kártya lehúzás során találkozhatunk velük a mindennapi élet során. És ez például egy nagyon fontos információ a bankoknak, hogy ezeket a termináljákat hova, melyik boltba telepítsék. Jelen esetben az ilyen jellegű kutatásoknál a banki információk, a banki adathalmazók arra jók, hogy validáljuk a meglévő helyeknek a használhatóságát vagy a forgalmát.
Ezek az adatok pedig gazdasági erőt képviselhetnek bizonyos cégek, vállalatok kezében.
Úgy gondoljuk, hogy ha valaki eltölt bizonyos mennyiségű időt egy adott szájton, megnéz termékeket, összehasonlítja őket, akkor az idejének a feláldozásával egyfajta preferenciát fejez ki már ezekkel a dolgokkal kapcsolatban.
Marói Ákos szoftvertervező matematikus, alapítója és technológiai igazgatója a Scarab Researchnek, amely felhasználók profiladatait és online viselkedését elemezve mesterséges intelligencia és gépi tanulás technológiákon alapuló online ajánlórendszereket fejleszt.
Hogyha ezeket be is rakja a vásárlókosarába, akkor ez egy még erősebb preferencia. Ha meg is veszi pénzt is ad érte, akkor azzal nagyon erősen jelzi azt, hogy ez neki egy fontos dolog, hogy ez számára ez egy értékkel bíró termék. És mi azt próbáljuk meg megvizsgálni, vagy kutatni, hogy az emberek, amikor ilyeneket csinálnak, akkor igazából mi az, ami tetszik nekik, igazából mi az, ami érdekli őket.
A következő kérdés az, hogy a gazdaság statisztikai értelemben kiszámítható-e, és ezzel vissza lehet-e élni? Például a tőzsdei befektetések sikere előre látható-e?
So, therefore, people who are successful in the stock market, frequently they are successful only because they don't invest in something that would have been stupid to invest in. But, no one can predict the future, absolutely not. There are too many factors that go in to determine the future. Even baseball, which is pretty determined, but as you know, all you can do is say the predict average over many games, or you can say probably this team will come out on number one. But you can't know it because, you know, the football goes where it's kicked, and then it's kicked by different feet.
A gazdaságban a kiszámíthatóság egy nagyon kettős dolog. A gazdaság egésze az egy önadaptív rendszer.
Kertész János fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fizikai intézetének igazgatója. Kutatási területe a statisztikus és a számítógépes fizika, de foglalkozik a hálózatkutatás és a gazdaságfizika kérdéseivel is.
Hogyha van egy ilyen kis rés, hogy az ember látja, hogy ott rizikó nélkül lehet pénzt csinálni, akkor mindenki odasért, és ezáltal ez megszűnik, ez a lehetőség. Ugye ez az arbitrázs lehetőség lenne, és akkor ezt felhasználják gyorsan, aki tudja felhasználni, de nagyon hamar el is tűnik a piacról, mert a piac alkalmazkodik hozzá.
Ugyanígy van ez a tudományos felfedezésekkel. Ha rájövünk a gazdaságban vagy a pénzügyben, hogy valami hogyan működik, akkor az leírja azt a pillanatot, amit le akarunk írni, de a következő pillanatban már befolyásolja ez az ismeret azt, hogy hogyan fognak az emberek viselkedni a piacon, és ezáltal már nem pont úgy fognak, tehát át is alakul. Tehát ezért hihetetlenül érdekes ez a terület, mert ugye a fizikában, hogyha egy fizikai törvényt felismerünk, akkor az úgy van. Itt viszont a felismeréseink befolyásolják azt a rendszert, amit vizsgálunk.
De nézzük meg, miként fest ez a gyakorlatban. Dávid és Péter is érintettje annak a válságnak, amit az amerikai ingatlanpiac bedőlése indított el. Vajon lehetett előre látni? Lehetett volna az emberi dinamika működését ismerve előre jelezni ezt a válságot? A következő példa arra mutat rá, hogy mi történik akkor, ha ez az előrejelzés nem tényszerű és tudományos eszközökkel, hanem csupán szokások és piaci tendenciák felszínes figyelembevételével, esetleg manipulatívan történik. Ugyanis az Egyesült Államokban a Nemzeti Ingatlanpiaci Szövetség által kiadott 2005-ös előrejelzés 6,1%-os lakásár emelkedést jósolt, 2006-ban azonban a lakásárak nemhogy nem nőttek, de 3,5%-kal estek. Azt gondolnánk, hogy elszégyelték magukat és kiigazították előrejelzéseiket. De nem ezt tették. 2007. december 9-i sajtóközleményükben ezt közölték. A kész lakások eladása 2008-ban növekvő tendenciát mutat majd. 2008. december 23-án azonban az eladások 11%-os csökkenését regisztrálták, a legsúlyosabb ingatlanforgalmi visszaesést. Ezzel kezdetét vette a legújabb gazdasági válság.
My field of research over the last 10 years has been trying to understand economics and financial economics in particular in a more quantitative way. And I view that as an outburst, as an outgrowth of, or a result of human dynamics. Whether a stock goes up or down depends on human dynamics. So it's an indirect reflection on this whole idea of human dynamics. Really, behavioral economics and behaviorism in psychology is all about the idea that people actually do behave in regular ways to certain stimuli.
De térjünk most vissza Dávidhoz és Péterhez.
És próbálsz semmit csinálni.
Orsi van? Hát nem, vagy tudozom magam rajta. Nincs melom. Hát majd...
Várjál. Nézzem, 3-4 van.
Igen.
Például múlva még egyéb. Úszunk már ennem.
A késésük behozhatatlannak tűnik, és a nagyvárosi dugó sem kegyelmez a két barátnak.
Odaérünk, nyugi. 2,5 perc. Nézd meg, elindultak. Ez irónia, ugye? Na, hívd fel őket.
Amikor ilyen kétségbejtő helyzetben vagyunk, sokszor reménykedünk valamilyen csodában. Péter agyában még az a gondolat is megfordul, hogy bárcsak elromlana indulásra készülő gépe. A Magyarországi Repülőtéri Katasztrófa Védelmi Hatóság éves jelentése szerint 2009-ben 18 alkalommal kellett segítséget nyújtani repülőgépeknek meghibásodás miatt. Ezek az adatok a múltbeli meghibásodásokról. De ezúttal Péter gépe nem romlott el, tehát nem történt csoda, viszont ügyes, kerülőút választással odaértek időben a repülőtérre. Dávid és Péter találkozásának előre látható volt a végül is igen egyszerűen következik abból a tényből, hogy könnyen előrejelezhetővé válik mozgásunk, ha valaki ismeri múltbeli tartózkodási helyünket. Mindebből pedig egyetlen, úgy szólván banális tanulság adódik. A jövő előrejelzéséhez nagyon sok múltbeli adatra és azok alapos elemzésére van szükség. De vajon nem fizetünk-e ezért túl nagy árat? Jó-e? És ha igen, kinek, hogy ennyi adatot tárolnak rólunk?
Privacy is extremely important. And although data are made anonymous, when they were made anonymous, there was some computer program that said Gene Stanley is number 1, 2, 3, 4, 5, 6. And if this is somehow cracked, then this could be very embarrassing. And we know if Wikipedia can crack secret cables of US government and many other people, even banks, then this could be cracked somehow. I don't know how. I'm not a hacker. I don't know. But I know they're very, very... So, and therefore, this could be very interesting.
Valahányszor az Egyesült Államokban egy 65 éves vagy annál idősebb ember megfordul egy orvosi rendelőben vagy kórházban, a vizsgálattal kapcsolatban a hely, az idő és a diagnózis részletes adatait átadják a kormány által működtetett és a kezelés költségeit megtérítő Medicare betegségbiztosítási programnak. Így módon a Medicare rendelkezik a legtöbb idős amerikai betegségéről szóló adatállományban. Ezt az adatállományt vizsgálta át először Nikolász Krisztakis, majd Barabási Albert László, s így 2 millió páciens orvosi látogatásainak teljes sorozatát elemezhették.
Elvileg mondhatom azt, hogy jogosan, hogy ami velem történik, mint beteg, az az én információm, ehhez senki ne férjen hozzá. És ez valóban ennek van valami logikája. Viszont az, hogy engem meg tudnak gyógyítani, az annak köszönhető, hogy a gyógyszergyárak ki tudtak gyógyozni orvosságokat, de ők csak akkor tudják igazából az orvosságokat kidolgozni, ha tudják, hogy milyen betegségek vannak az országban. Tehát hozzá tudnak férni az adatbázisokhoz, hogy megértsék, hogy hol van igazából a szükséglet. Hány beteg van, aki szívbetegséggel hal meg, hány beteg van, akinek AIDS-e van, és így tovább. Ahhoz, hogy ezek az információhoz hozzájussunk, hozzá kell jutni az egyéni kartotékokhoz, az egyéni adatokhoz a betegségről. Tehát egy nagyon rövidlátó hozzáállás az, hogy egyszerűen ne tegyük ezt, mert igazából ez bennünket sért meg. Ha én kilépek ebből a rendszerből és erőszakoskodok azon, hogy nem akarok része lenni, igazából önmagamnak és az egész társadalomnak okozok kárt.
A vizsgált személyek betegség története egyetlen esetben sem tűnt véletlenszerűnek. Hosszú intervallumok jelentek meg, amikor a páciens a doktor rendelőinek közelében sem járt. Ezek tartósan egészséges időszakoknak felelnek meg. Majd olyan rövid periódusokkal váltakoztak, amikor a beteg meglehetősen sűrűn kereste fel az orvost. A betegség történet felvillanó jellegű volt. Sokkal jobban emlékeztetett webböngészési és e-mailezési viselkedésünkre, mint sem olyan események sorozatára, amelyeket a véletlen irányít.
Itt Bostonban volt egy jó néhány mérés, amely arra mutat, hogy mikor a helyi baseball csapat nagyon jól játszik, akkor egyszerűen üresek a sürgősségi termek a kórházon, tehát senki sem betegedik meg hirtelen. Viszont ha veszít, akkor egyre több egyén jelenik meg a sürgősségén, ugyanis úgy gondolják, hogy valahol úgy gondolhatják, hogy ennél a meccsnél már a sürgősség is sokkal jobb esett.
Visszajutottunk ismét az élet és a halál kérdéséhez. Ugyan más összefüggésben, de visszaköszön ezen a ponton a több mint 300 éve élt John Grant és a londoni polgárok születési és halálozási adatainak elemzése. Dávid és Péter története ugyan arra nem szolgál tanulságul, hogy meddig fogunk élni, de talán a hogyan fogunk élni kérdését viselkedésünk adatainak elemzése révén kiszámíthatóvá teszi. Napjainkban a járványok, a közlekedés, a gazdaság, a társas kapcsolataink alakulása már mind-mind egy óriási adathalmazként jelenik meg.
Tehát azt látjuk, hogy körülbelül olyan 85 és 100% között mozog a jósolhatóság az egyéneknek, ami azt jelenti, hogy ha megállsz egy tömegben és megjelent, hogy ki van tőled balra, és ki van tőled jobbra, lehet, hogy aki balra van, annak ilyen az orrába fülbe való van, és teljesen ilyen spontán gyereknek, dűnik, rokkosnak, minden. A jobb oldalt, jobb kezednél van, tegyük fel egy banktisztviselő, és vagy te középen. Amit az adatok utalnak az, hogy valószínűleg aki balra van, és tőled jobbra van, körül maximum 5%-a különbözik a te jósolhatóságattól.
Az emberi dinamika tudományága pedig úgy tűnik, forradalmasíthatja a jövőnket.
Ez egy megállhatatlan tudományág, ez drasztikusan meg fogja változtatni azt, hogy hogyan gondolkozunk, nem csak a tudományról, és hogyan teszünk fel kérdéseket, de igazából társadalmi jelenségekről, igaz-e?
50 perces műsort láttak egy fiatal, de egyre meghatározóbb tudományterületről. Emberi szokások, cselekedetek az egyik oldalon, adatok, tények, képletek, számítások a másikon. Kiszámíthatóak lennénk? Úgy tűnik, sok esetben, sok területen igen. De vajon az, hogy ön velem tölti az elmúlt 50 percet, az is megjósolható lett volna?
a Mindentudás Egyetemek 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Alap támogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.